Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a Babusgató magazint hallgatják, Lovászi Márti vagyok. Mai adásunkban a kisbabákról és az ő sírásukról fogunk beszélgetni, és remélem sok anyukának tudunk majd segíteni, hogy mikor is kell megijedni, vagy mikor kell aggódni a babasírás miatt. A mai műsorunk címe: Miért sír a baba? Azt gondolom, hogy anyukák mi legtöbbször, hogyha babasírást hallunk, akkor azért úgy ösztönösen összerándul a gyomrunk, és rögtön, hogy mi is lehet a baj, és gondolkodunk, hogy éhes, fázik, mi baj lehet. Azt gondolom, hogy erre az anyukák valahol fel tudnak készülni, valahol nem. De igazából erről fogunk most beszélgetni mai vendégemmel, Lászlóné Piszmán Ildikóval. Ildi, nagyon sok szeretettel köszöntelek téged ismét a Babusgató magazinban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat.
Azt tudjuk ugye, hogy te védőnő vagy, és már nagyon sok témában beszélgettünk. A legfontosabb kérdés, hogy ami a műsor címe is, hogy miért sír a baba. Hogy mi is ez?
Hát a kezdetek kezdetén egy újszülöttnek ez az első kommunikációs eszköze. Így jelzi a külvilág felé, hogy rossz a közérzete, hogy valamit szeretne, hogy szeretné, ha babusgatnánk, vagy fáj valamie, és ezzel kommunikál felénk.
Az, hogy a babák különbözőképpen sírnak, ezt azért megtapasztaltuk, amikor ugye megszületnek a kisbabák, és én ezt saját tapasztalatból mondhatom. Én megismertem a folyosón, amikor hozták be a babákat, a saját gyerekem sírását, de szerintem ezzel a legtöbb anyuka így van, hogy megismerjük a gyermekeink sírását, nem gondolod?
Igen, minden babának saját jellegzetes hangja van, és egy idő után az anyuka fölismeri, bárhol hallja, ez teljesen természetes.
Az, hogy a babák ugye sírnak, azt mondtuk, hogy nekik ez az egyetlen, lehet, hogy nem is az egyetlen, de ez a kifejezési módjuk, a kommunikációjuk felénk, felnőttek felé, az anyukák, édesapák, nagymamák, testvérek felé, de megkülönböztetünk-e babasírásokat? Tehát tudunk-e különbséget tenni sírás és sírás közt?
Az első időben nagyon nehéz. Amikor megszületik egy újszülött, akkor általában nem differenciált még a sírása. Ha éhes, ha fázik, ugyanolyan hangon, ugyanúgy sír.
Akkor ebből a babák tanulják a sírást az idők folyamán?
Így van. Ha egy sírásra válaszolunk, mint szülő, megpróbálunk valamit tenni a sírás ellen, akkor nagyon rövid idő alatt az újszülött megtanulja azt, hogy másképp sírjon, ha éhes, vagy másképp sírjon, hogyha fáj a hasa. És nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy egy 4 hetes újszülöttnél például, amikor már sír a baba, az újszülött, és az anya elkezdi tisztába tenni evés előtt, akkor ő már tudja, hogy hamarosan kap enni, és utána szépen elmúlik a sírása, vagy enyhül, egészen addig, amíg mondjuk a merre nem kerül, vagy enni nem kap.
Azt mondják, hogy az újszülöttek egyforma hangon is, egyformán erőteljesen tudnak sírni, és ugye amikor megszületnek, akkor is ugye azt mondják, hogy felsír rögtön a baba, és hogy ez egy fontos momentuma a születésnek.
Igen, ha felsír az újszülött, ugye ez mindig azt jelzi, hogy vett levegőt, életképes, és ez megnyugtató a mi számunkra, de azért arra törekszünk most már, hogy minél hamarabb megnyugodjon. Ezért van az, hogy szülés után az édesanyja mellére helyezik az újszülöttet, és egyből megnyugszik, mert hallja az ismerős szívhangot, és érzi az anya illatát, és egy jó érzés fogja el. Egy kis nyugalom hirtelen a szülés után, egy kis nyugalom az, ami jön számára.
Hiszen 9 hónapig egy kis védőburokban volt a baba, és azért valljuk meg, maga a születés folyamata, ugyanúgy, hogy az édesanyának nehéz a szülés folyamata, úgy biztos a babáknak is nem könnyű megszületni. Arról, hogy mennyiben befolyásolhatja a születés miensége, folyamata a babák sírását, erről a következő részben fogunk beszélni. Most tartunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit. Folytatjuk a beszélgetést Lászlóné Piszmán Ildikó védőnővel a babasírásról. Ugye a műsorunk címe: Miért sír a baba? És most arról szeretnélek faggatni, hogy tulajdonképpen ugye az előző részben felvezettük, hogy maga a születés folyamata is megterhelő a babáknak, hogy ez befolyásolhatja-e a későbbiekben a babasírását, hogy történt, hogy császármetszéssel, hogy normál úton, hogy könnyen, vagy nehezebben, vagy hosszú vajúdás után. ez a mai tudományos kutatások szerint mennyiben befolyásolja?
Az újszülöttek sírását nagyon sok minden meghatározza. Igen, befolyásolja maga a szülés élménye is, és az újszülöttnek a személyisége is. A szülés élményénél a sima születéssel született újszülöttek általában sírósabbak, nehezebb ugye nekik a világra jönni, még egy császáros újszülött nyugodtabb körülmények között jön a világra. Az ő számára is megterhelő alkalmazkodni ehhez az új élethez, de ők általában az a tapasztalat, hogy kevesebbet sírnak.
Milyen fajtáit különböztetitek meg ti szakemberek a sírásnak?
Hát a sírásnak nagyon sokféle oka lehet. Ugye, amit mondtam, hogy először is az újszülött személyisége meghatározza. Nincs olyan személyiség, illetve olyan születési mód, amit azért rá lehet húzni minden gyermekre, mert van olyan, aki császárral születik, és mégis sírós. Tehát nagyon-nagyon sok egyéb tényező is meghatározza azt, hogy egy gyermek mennyit sír. Általában egy újszülött 1-3 órát sír naponta, ezt szoktuk mondani. Ugye mondtam, hogy a szülés élménye is meghatározó. Meghatározó a gyermek személyisége is. Van olyan anyuka, aki azt mondja, hogy az újszülötte eszik, alszik és alig sír. Van olyan baba, aki naponta több órát is sír, és igényli, hogy fölvegyük, babusgassuk. Van olyan újszülött, akinek már az is problémát okoz, hogyha a pelenkája tele van, székletes vagy vizeletes. Van olyan újszülött, akit ez egyáltalán nem zavar. Tehát nagyon-nagyon sokféle oka és sokféle személyiségtípus van, és ezek mind meghatározzák azt, hogy milyen egy baba sírása. Vannak olyan dolgok, amik kiszokták ezt váltani. Mi védőnök mindig csak tanácsokat tudunk adni, hogy milyen megoldási módok vannak, illetve mi az, ami kiválthatja a sírást, de magának a szülőnek kell megtapasztalnia, kikísérleteznie, hogy az ő gyermekét mi zavarja, illetve milyen praktikák válnak be az ő megnyugtatására.
És ilyenkor jön az ugye, hogy sír, felvesszük, és akkor egy idő után a baba megszokta, hogy sírok egy kicsit, és már rögtön fel is vesznek.
Igen, sokszor kérdezik, hogy el lehet-e kényeztetni egy gyermeket azzal, hogy állandóan felvesszük. Nem lehet elkényeztetni. Nagyon-nagyon fontos, hogy a sírására reagáljunk, egy biztonságérzetet tudunk neki nyújtani, ezáltal megtanul differenciáltan sírni, és például, hogyha mondjuk csak babusgatásra vágyik, akkor egész másképp fog sírni, mint amikor éhes, vagy amikor fáj a hasa. És ez nekünk is könnyebbséget jelent majd a későbbiekben, hogy meg tudjuk különböztetni, hogy most mi lehet a problémája az mi újszülöttünknek. Egyébként nagyon-nagyon fárasztó és nagyon-nagyon nehéz az első 6-7-2 hónap, amikor megváltozik a család élete, kiszakadnak a mindennapi rutinból, a megszokott feladatokból. Ott van egy újszülött, aki állandóan sír. Az ösztönök azt diktálják, hogy ezt a sírást szüntessük meg, ugye az anyai ösztön működik. Ráadásul egy anyuka szül, ugye van gátsebe, vagy ha császárral szült, akkor hege, ami fáj, a melle fáj, ha szoptat, nem tud éjszaka aludni, mert sűrűn fölébred a pici, 2 óránként eszik, nagyon fáradt, kimerült, és bizony még a mi lelki állapotunknak is nehéz ezzel megküzdeni, és az ösztöneink azt diktálják, hogy valamit tegyünk, mert meg szeretnénk nyugtatni, hisz a mi babánk, a mi újszülöttünk.
Tehát akkor tulajdonképpen most arról beszélünk, hogy az édesanyák lelki állapota, az, hogy szorong, vagy fél, vagy fáradt, vagy kimerült, az is befolyásolhatja azt, hogy esetleg többet sír a baba, vagy kevesebbet. Így van?
Így van. Tehát azért tudni kell, hogyha mi szorongunk, ez a lelki köldökzsinór az újszülött és az anya között megvan ez a kapocs, és ha mi szorongunk, bizonytalanok vagyunk, már pedig nagyon sok nő ezt éli meg, illetve ehhez még ugye a hormonális változások is hozzásegítenek bennünket, hogy nem vagyunk lelkileg kiegyensúlyozottak, bizony ezt megérzi az újszülött baba, és sokkal többet sír, ha ezt érzi rajtunk, és ilyenkor van az, hogy mesélik az anyukák, hogy egész nap sírt, hazajött az apuka, átvette az újszülöttet, és elhallgatott, megnyugodott, mert apukán a nyugalmat érzi. Igen, befolyásolja az anya lelki világa is, lelki állapota is azt, hogy mennyit sír egy újszülött.
Hát akkor itt jön a képbe ugye a teljes család, hiszen egy kisbaba nem csak az anyukáját tudja magáénak, hanem az apukáját és a nagyszülőket is, és hogy mennyire fontos, hogy az édesanyja mellett ott legyenek a családtagok, legyen az nagygyermek, vagy édesapa, vagy a férj, vagy bárki, aki segít ebben egy kicsit.
Így van. A családtagoknak az első időszakban, az első 6 hétben, 2 hónapban a legfontosabb feladata, az egyik legfontosabb feladata, hogy az édesanyát lelkileg támogassák. A ház körüli teendőkben is kell, hogy segítsenek egyértelmű, mert egy anyuka nem tudja úgy ellátni a feladatát, de nagyon fontos az, hogy például az apa, ha hazajön, ölelje át a feleségét, mondja neki, hogy mennyire szereti, hogy biztassa, hogy milyen jó anyuka, hogy mennyire igyekszik megtenni mindent a gyermekért, és hogy milyen büszke rá. Hogyha azt látja, hogy anyuka fáradt, akkor tegye babakocsiba a babát, és menjen el vele sétálni egy picit, hogy az anya tudjon pihenni, vagy kikapcsolódni, vagy fektesse a hasára, és nézzen úgy tévét, és a baba hát, ha megnyugszik, és jól el lesz vele is, és az anyuka tud egy kicsit kikapcsolódni. A nagyszülők szerepe pedig szintén az, hogy támogassák az anyukát, illetve a ház körüli munkába, főzés, vasalás, mosás, takarítás, ebbe segítsenek be. Tudom, hogy nagyon sok anyukának nehéz elfogadni ezeket a segítségeket, mert mindenki azt szeretné bizonyítani, hogy meg tud birkózni ezekkel, de higgyük el, hogy nagyon nagy szükség van ezekre a segítségekre. A másik, hogy a hozzátartozók is legalább fontosnak érzik magukat, úgyhogy fogadjuk csak el ezeket a segítségeket.
Meg hát lesz még idő majd bizonyítani. Most tartunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene, majd folytatjuk a beszélgetést a babasírásról Lászlóné Piszmán Ildikóval.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, Lovászi Márti vagyok. Folytatjuk a beszélgetést Lászlóné Piszmán Ildikóval a babasírásról. Ugye a műsorunk címe Miért sír a baba? És az előző részt azzal fejeztük be, hogy mennyire fontos az édesanyja lelki állapota, érzelmi élete abban, hogy a babája mennyit sír. És mi itt a technikai szünetben beszélgettünk egy kicsit arról, hogy bizony az édesanyáknak mire is kell odafigyelni. Akkor egy kicsit, ha erről beszélgetnénk most, hogy mi szükséges ahhoz, hogy az édesanyák lelki egyensúlyban legyenek, és a babájuknak ugyanezt az egyensúlyt tudják átadni.
Beszéltünk róla, hogy a szülés után egy hormonális változás zajlik le a szervezetben, és ez miatt ez a lelki egyensúly egy picit felborul. Eleve sírósabbak, érzékenyebb lelkivilágúak a kismamák. Ugye a szülés után a gátsebbel esetleg császárheg fájhat, illetve szoptatunk, akkor a mellünk is fáj, és még ezzel is meg kell küzdenünk. Tehát a bizonytalanságérzet, a fájdalomérzet, a fáradtságérzet bizony nagyon frusztráló tud lenni, és nagyon kimerítő is tud lenni.
Én sokszor beszélgettem itt az óvodában is szülőkkel, meg amikor én visszaemlékszem, hogy maga az a tudat, hogy mit fogok tudni, meg tudom-e nyugtatni a babámat, hogy biztosan jól csinálom. Ez is gondolom, hogy egy fontos tényező.
Igen, így van. A sírás ösztönösen arra készteti az embert, hogy valamit tegyen a saját gyermekével, hogy megnyugtassa, mert szereti, és tudja, hogy a sírás az nem jó dolog, és próbál valamit tenni, és hogyha ez nem sikerül rendezni, és bármit teszünk a babánk, továbbra is csak sír, az bizony nagyon-nagyon nehéz lelkileg, és nagyon nehéz ezzel megbirkózni. Nagyon sokszor találkozunk azzal a szülés után, mikor megyünk látogatni, hogy 10-11 óra, és a anyuka mondja, hogy még nem is bírt reggelizni, még nem is bírt magával foglalkozni. Ez teljesen normális dolog, jó? Tehát nem kell ez miatt zavarba lenni, ez teljesen normális dolog. Nehéz még a napi rendet kialakítani. Éppen ezért nagyon jó lenne, hogyha az anyukák ezt a helyzetet el tudnák fogadni. Tehát ez lenne az első lépés, hogy azt tudnák a lelkükben, illetve a kis agyukban helyre tenni, hogy az első 6 hét, 2 hónap, ez bizony erről szól. A babának a sírásáról, az etetésről, a pelenkázásról, hogy éjszaka fel kell ébredni, és bizony kevesebb idő jut ránk, kevesebb idő jut a háztartásra. Ha ezt el tudjuk fogadni, hogy ez így fog működni, és azt is esetleg el tudjuk fogadni, hogy ez el fog múlni. Higgy el mindenki, hogy el fog múlni. Úgy érzi az ember, hogy ennek soha nem lesz vége, de elmúlik. 6 hét, 2 hónap után ez elmúlik. Akkor sokkal könnyebb elfogadni ezt a tényt, és könnyebb megbirkózni vele.
Akkor ilyenkor ebben a 6 hétben, 2 hónapban nem is érdemes még igazán olyan napi rendet felállítani, vagy már azért fontos, hogy mondjuk az esti fürdetés ideje mindig állandó legyen?
Az első időben ne legyen napi rend. Az első időben arra kell törekedni, hogy a megfelelő rutin szépen magától kialakuljon. Nem etetjük úgy a babát, hogy óramű szerint, hogy akkor 3 óránként szopiztatjuk. Az újabb táplálási és szoptatási elvek szerint, a baba igényei szerint szoptatunk. Pici a babáknak, az újszülötteknek a gyomorkapacitása, kevés anyatejet tudnak tárolni, ezért hamar megéheznek, és egy nap akár 8-12-szer is szopizhatnak. Tehát nincs ez, hogy most egy óra van, akkor most minden áron meg kell etetni a babát. Bízzuk a baba igényeire az etetést, és szépen, ahogy majd telik az idő, ki fog alakulni egy napi rend. A napi rendet nem úgy kell érteni, hogy akkor minden este 7-kor nálunk fürdetés lesz, hanem ez úgy fog kialakulni, hogyha reggel fölébred a baba, akkor mondjuk tudjuk, hogy szopizik, és utána van 2 óra hozzánk mondjuk, amikor tudjuk, hogy valami tudunk tenni, vagy be tudunk valamilyen programot iktatni, mert majd csak 2 óra hossza múlva fog enni. És ezt így nagyjából tudjuk tervezni. Ez sem mindig törvényszerű, mert lehet, hogy egyszer 3-4 órát is fog aludni, vagy lehet, hogy 1,5 óra múlva meg fog éhezni. Tehát nem lehet kialakítani így a napi rendet, de egy valamilyen kis sorrend az idővel majd ki fog alakulni. Visszatérve még az anyák lelki világára, illetve az életmódjára, nagyon sokszor mondják az anyukák, hogy nem bírnak enni, nem éhesek. Nagyon fontos, hogy megfelelő étrenddel biztosítsuk a szervezetünknek az energia és a vitamin bevitelt. Ha nem is bír enni egy anyuka, mert nincs étvágya, akkor is azt szoktuk mondani, hogy naponta 5-ször próbálja meg keveset enni. Készítse oda csak egy pár falatot, de mindig egy keveset tegyen, és utána szépen majd beáll megint az étvágya, kialakul, visszáll a normális kerékvágásba az életritmus, és az étrend, az étvágy is vissza fog jönni majd. Aztán nagyon fontos a megfelelő mennyiségű alvás. Hiába alszunk 8 óra hosszát, ha 2 óránként mindig fölébresztenek bennünket, bizony napközbeni alvásra is szükség van, és erre próbáljunk időt szakítani. Teljesen mindegy, hogy hány óra van, ha a mi babánk alszik napközben, és mi álmosak, fáradtak vagyunk, akkor nyugodtan feküdjünk le aludni, bárki bármit mond és bármit szól. Az idegrendszernek nagyon fontos, hogy kipihent legyen, mert ha mi pihentek vagyunk, akkor sokkal több türelmünk van a babához, és sokkal jobban el tudjuk viselni a sírását is.
Illetve akkor lehet, hogy kevesebbet is sír, hiszen nyugodtabb anyukát kap.
Így van, ez is igaz, így van.
Van-e még valami tanácsod arra, hogy a kismamák mire figyeljenek?
Nagyon fontos, hogy ha problémájuk van, akkor azt mondják el valakinek. Elmondhatják a hozzátartozóknak, a párjuknak, szüleiknek, de elmondhatják a védőnöknek is nyugodtan, és lehet szajkózni, mindig ugyanazt mondani, mert ha kibeszéljük a szorongásainkat, a félelmeinket, az is már egy megkönnyebbülést jelent. Keressünk olyan anyukákat, akik hasonló korú gyermekkel rendelkeznek, mint mi, és rájövünk, hogy nekik is ugyanaz a problémájuk, közös problémáink vannak. Esetleg még meg tudjuk beszélni, hogy kinek mi az, ami bevált, és ki is tudjuk próbálni, és ők meg is értenek bennünket, hisz ők ugyanazzal a problémákkal küzdenek, tehát egy kis társas kapcsolatot is nyugodtan ki lehet alakítani. Jó lenne, ha relaxálnának az anyukák. A relaxációval nagyon sokat lehet pihenni, és az szintén az idegrendszer nyugtatására is szolgál, illetve pozitív gondolatokkal saját magunkat is tudjuk erősíteni.
Hát akkor csak javasolni tudjuk a kismamáknak ezeket a technikákat, és visszatérve a következő blogban visszatérünk a babasírás típusaira, úgyhogy most tartunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene, majd folytatjuk a beszélgetést Lászlóné Piszmán Ildikóval.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió Babusgató műsorának hallgatóit, Lovászi Márti vagyok. Folytatjuk a beszélgetést Lászlóné Piszmán Ildikóval a babasírásról, illetve hogy milyen típusait különböztetjük meg. Itt már azért beszéltünk arról, hogy a babák sírnak, ha éhesek, sírnak, ha fáznak, sírnak, ha unatkoznak, és ugye a szülők, az édesanyák egy idő után meg tudják különböztetni, hogy mikor, miért sír a baba, de hogy mégis egy picit úgy tegyük tisztába, hogy milyen típusok vannak, vagy hogy miért sírhat a baba.
Tehát a baba sírásnak, amint már említettük, többféle oka lehet. Leggyakrabban az éhsége az, ami kiváltja a sírást. Beszéltük már azt is, kicsit ismételjük magunkat, de szeretném újra ezt hangoztatni, hogy egy szopizós babát nem óra rendszerint etetünk, hanem igény szerint szoptatunk. Ez azt jelenti, hogy amikor a baba éhes, akkor megszopiztatjuk, és ezáltal csillapítjuk az éhségét. Nagyon pici a gyomrának a befogadó képessége, ezért sűrűn kér enni, tehát naponta 9-12-szer is eszik egy újszülött. Nagyon érdekes, hogy ha szomjas, akkor is ugye merre helyezzük az újszülöttet, és olyankor például csak pár kortyot szív, hogyha éhes, akkor pedig intenzíven hosszabb ideig szopizik, tehát ha szomjas, ha éhes, mindig tegyük merre. Nagyon sokszor akkor is a merre kéreckednek, hogyha csak szopizni szeretnének, úgy hívjuk mi ezt, hogy komfort szopizás, ugyanis a szopizás ugye egy kellemes élmény nekik, és ezzel nyugtatják magukat, és ilyenkor például ezt az igényüket a mellen is kielégíthetik, tehát olyan értelme, hogy így nyugtatják meg magukat. Nagyon sokszor nyúlnak a szülők a cumihoz. Mindig fölmerül a cumi kérdése, hogy jó vagy nem jó. A szoptatási tanácsadók szerint 6 hétig nem érdemes nyugtató cumit adni a babának, mert a szopizási reflexet megzavarhatja, és ezáltal a tejtermelés csökkenése kialakulhat, vagy oda vezethet. De tapasztaljuk azt, hogy nem minden gyermeknél igaz ez. Van, amelyik cumizós újszülött simán szopizik, és a mellett rendesen kiüríti, tehát nincs semmi problémája ezzel kapcsolatosan, és van olyan gyermek, akinél ez viszont jelentkezik. Ezt ugye nem tudjuk előre, hogy a mi gyermekünk melyik csoportba tartozik bele, ezért mi általában 6 hétig nem nagyon szoktuk javasolni a cumi használatát. Amikor sír a gyermek, ugye nagyon könnyű a cumihoz nyúlni, saját tapasztalatból is tudom, megmondom őszintén, csak hogy megnyugodjon és elhallgasson a baba, de azért tudni kell a cumiról, hogy a későbbiekben is van egy csomó hátránya. A cumi a fogak növekedésébe szabálytalanságot tud okozni, és ugye ez később fogszabályzáshoz vezethet, késletetheti a beszédfejlődést, és a mai gyerekek pedig egyre később tanulnak megbeszélni, ezt tudni kell, illetve beszédhibát is okozhat, ugyanis a nyelvizomzat nem megfelelően erősödik, és bizonyos hangok képzésébe, kiejtésébe probléma jelentkezhet. Ha már a cumihoz nyúltunk, és a gyermekünk nagyon ragaszkodik a cumihoz, azt szoktuk mondani, hogy csak elalváshoz, vagy nagyon ritkán nyugtatáshoz használjuk, és napközben ne legyen a gyermek szájába a cumi, rakjuk el, vegyük el, és hát vannak pszichológusok, akik más véleményen vannak, vagy itt megoszlik a pszichológus társadalom véleménye, hogy most elvegyük a cumit, vagy ne vegyük el a cumit, de ha a fogak állapotát, illetve a beszédfejlődést nézzük, akkor azért jó lenne minél előbb rávenni a gyermeket, hogy ne használja a cumit. A másik, amit még szeretnék a cumival kapcsolatosan elmondani, hogy sok anyuka mondja, hogy nagyobb csecsemőnél sokszor már azért kell föl a gyermek éjszaka, hogy a cumi az kiesett a szájából, és hogy neki arra szüksége van. Tehát ezt érdemes átgondolni, hogy rövid távon lehet, hogy nyerünk vele, mert nem sír és megnyugszik az újszülöttünk, de hosszabb távon még lehet, hogy éjszaka is azért kell nagyon sokszor fölkelnünk, hogy a cumit a szájába dugjuk, mert fölébred, hogy nincs a szájába a cumi. Ezt mindenki döntse el egyénileg, hogy mit szeretne.
Ugye éhes a baba, sír, kitapasztaltuk, hogy sír, mint sír. Sír akkor is mondjuk, amikor a szükségleteit, ugye azt mondtuk, hogy a kisbabák így kommunikálnak velük, így fejezik ki a szükségleteiket, ha melegük van, ha fáznak, ha fáj valamiük.
Így van. A másik leggyakoribb ok a hasfájás. Ez egy nagyon-nagyon kemény időszak, ugyanis amikor megszületik egy újszülött, igazából elkezd anyatejet enni, vagy akár tápszer, teljesen mindegy, elkezd rendesen enni, indulnak az emésztési folyamatok, és bizony, még ez nem olyan tökéletesen működik, fölszaporodnak a bélgázok, ami nagyon-nagyon feszíti a hasát, és bizony nagyon sokszor ez okozza a sírást. Nagyon jellemző a hasfájás sírása, éles, erőteljes sírás, fölhúzgálja a lábát, feszíti magát, tehát ez tipikusan hasfájásra jellemző sírás. Mit tehetünk ilyenkor? Vannak különböző gyógyszerek, vagy gyógyszernek nem minősülő készítmények, amiket lehet adni, akár a védőnővel, akár az gyermekorvossal megbeszélve, hogy mit javasol az orvos. Aztán van szélcső, amit lehet használni, patikába lehet venni, ugye a szelek távozását segíti, megkönnyíti a babának a hasfájását, csillapítja. Amikor már a köldök teljesen begyógyult és beszáradt, akkor a meleg vizes fürdő is nagyon jó görcsoldó hatású, de addig még a köldöke teljesen be nem száradt, ezt igazából nem tudjuk használni. Mondjuk egy melegítő, vagy egy melegvizes palack, vagy a patikába vehető mágneses melegítő zselék, ezek viszont alkalmazhatóak, és ha nagyon görcsöl a baba, akkor ezzel esetleg tudjuk egy picit csillapítani a fájdalmát. Aztán a masszázs és a torna, ezek is néha szoktak segíteni, és van, hogy beválik. Mindenki kikísérletezi, hogy mi az, ami beválik a gyermekének, és akkor utána azt tudja használni.
Ugye arról is beszéltünk, hogy jelzik a babák, mert ugye ők így jeleznek, ficánkolnak, sírnak, nyöszörögnek, hogy tele van a pelus, hogy jó lenne, most már tisztába tennél, édesanya.
Így van, ha tele van a pelenka, azt sem szokták szeretni. Ilyenkor nagyon egyszerű, az ember tisztába tesz, és a baba megnyugszik, elhallgat. Aztán szoktak sírni akkor is, ha fáznak, vagy melegük van. Nagyon sokszor mondják az anyukák, hogy állandóan hideg a gyermek keze és a lába. Igen, keringés még annyira nem tökéletes a végtagokban, tehát nem ott nézzük meg, hogy fázik-e vagy nem, hanem a mellkashoz kell benyúlni. És hogyha a mellkasnál azt érezzük, hogy kellemes meleg, akkor jól érzi magát az újszülött. Ha hideg, akkor fázik, hogyha pedig nyírkos, akkor leizzadt és melege van. A réteges öltöztetéssel tudjuk ezt úgy, ahogy kiküszöbölni, és így tudjuk ellenőrizni, hogy vajon milyen a babánknak a közérzete, fázik, melege van. Tehát ezzel tudjuk magunkat bebiztosítani, hogy most mit tegyünk.
Most adtuk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene, de folytatni fogjuk a babasírással, illetve hasznos praktikákkal, tanácsokkal, amikkel védőnőként tudtok segíteni az édesanyáknak. Most jön egy kis zene.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Lászlóné Piszmán Ildikó védőnővel. Ugye a babasírásról, a típusairól beszéltünk, és hogy mikor is sír a babánk, és ugye felsoroltuk, hogy ha éhes, ha fázik, ha fáj valamilyen, ha éppen unatkozik. Ugye az édesanyák egy idő után megtanulják, hogy mikor is hogyan sír a baba, de azért biztos mindenki kitapasztalja, hogy lehet megnyugtatni, és azért ezt nagyon jó volt hallani, hogy tulajdonképpen azzal, hogy fölvesszük a babánkat, vagy többször merre tesszük, azzal nem kényeztetjük el, hanem tényleg az ő fejlődését, a lelki és a személyiségének a jó irányba való fejlődését segítjük elő. De hogy mégis milyen praktikák vannak, vagy mit javasoltok a szülőknek, hogy próbálják megnyugtatni a kisbabákat?
Sírás okai között szerepel még gyakran az is, hogy nem tud elaludni az újszülött, vagy a csecsemünk. Hogyan altassuk el a gyermeket? Meg kell tanítani elaludni. Ugye az egyik módszer, hogy a mellén elalszik, rövid távon ez is egy jó megoldás, de hosszú távon nem nagyon fog beválni. Szintén azért, amiért a cumi, tehát ha nagyobb korban az újszülött fölébred, sokszor csak azért akar a mellén lenni, hogy őt saját magát megnyugtassa, és vissza tudjon aludni. Szakkönyvekbe olvastam, hogy a szopizós csecsemőket érdemes úgy lerakni a kiságyba, hogy ha elaludt a mellén, míg előtt rakjuk bele a kiságyba, ébresszük föl, nyissa ki a szemét, tehát lássa azt, hogy ő a kiságyba lett lerakva, és ott alszik, és ezzel a módszerrel próbáljuk az ágyhoz szoktatni. Sokszor fölmerül a közös ágy kérdése. Ugye minden szülő mondja, ha velem alszik a nagyágyba, akkor jobban alszik, tovább alszik, én is kipihentebb vagyok. Módszertanilag ezt mi nem nagyon helyeseljük, azért, mert az újszülött vagy a csecsemő bekerülhet a párna alá, ráfordulhat a szülő, és bizony a fulladás veszélyét fokozza, a bölcsőhalál kockázatát fokozhatja. Mi ilyenkor azt szoktuk javasolni, hogy érdemes a kiságyat a nagyágy mellé szorosan odarakni, közvetlenül a nagyágy mellé, odafordítani, és úgy megpróbálni aludni. Olyan, mintha az újszülött ott aludna mellettünk, de mégis a saját kis helyén alszik, és ezeket a baleseteket ki tudjuk küszöbölni. Sok praktika van még az elaltatásra, sokan használják a porszívót, hogy bekapcsolják, vagy pedig ringatják a gyermeket, tévé, igen, tehát a monoton zajok, és a fehér zajok, ez az anyamében hallott hangokat jelenti, rá lehet keresni interneten, meg is lehet CD-n venni ezeket a zajokat. Ezek például nyugtatólag hatnak, mert az anyamében hallott hangok ismétlődnek, és ez egy nyugalommal tölti el az újszülöttet. Érdemes még úgy elaltatni az újszülöttünket, ma már nem használunk pólyát, de egy olyan takarót választunk, ami puha és kényelmes kis takaró, az újszülött kezeit kényelmesen a testéhez simítva a takaró alá tegyük, a feje legyen kint a babának, hogy nehogy beleforduljon vagy belefújladjon a takaróba, bugyoláljuk be a kis testét ezzel a puha takaróval, fordítsuk az oldalára az újszülöttet, és monoton hangon simogassuk a hátát, vagy énekeljünk gyerekdalok, mondókák, altatódalok, térjünk már vissza hozzájuk, nagyon fontos szerepük van, és így próbáljuk elaltatni az újszülöttet. Lehet, hogy az első napokban fél órát, háromnegyed órát, vagy egy órát is el kell így töltenünk, mire elalszik az újszülött, de ha módszeresen mindig ezt a technikát használjuk, akkor rövid idő alatt, pár hét, egy-két hónap alatt megszokja, és utána már, ha lerakjuk az oldalára, elénekeljük egyszer ezt az altató dalt, vagy monoton hangon beszélgetünk neki, és simogatjuk a hátát, akkor már egy 5-10 perc alatt el fog aludni. Ez az elején nagyon fárasztó, mert mi is fáradtak vagyunk, de később meg lesz ennek a gyümölcse, higgyük el.
És a babakocsiban való tologatás, és a ringatás, és a járkálás ezekkel?
Ha altatáshoz használjuk, akkor ennek egy hátránya van, hogy így fog mindig elaludni, és amikor már mondjuk olyan 8 kiló körül van, akkor igen, nehéz így ringatva elaltatni. De a ringatás fontos, tehát a sírás megnyugtatására a ringatás nagyon-nagyon fontos. Ringathatjuk zenére, hintaszékbe beleülhetünk, és azzal, vagy bölcsünk, ha van, akkor a bölcsőbe is ringathatjuk. Aztán vannak ezek az újabb hordozókendők, amik nagyon-nagyon jók és hasznosak. Nyugodtan használhatjuk, csak a mértéket kell mindig megtartani. Tehát ne legyen az, hogy állandóan ránk van kötve az újszülött, vagy állandóan a pihenőszékbe van, vagy állandóan csak ringatjuk. Meg kell neki adni a vízszintes területet, a mozgásteret, hogy tudjon megfelelően fejlődni a mozgása, hogy tudjon majd oldalra, hasra fordulni. És azok a gyerekek, akik ezt nem kapják meg, mert állandóan urcibálják őket, állandóan a pihenőszékben vannak, azok lemaradnak a mozgásfejlődésbe. Tehát a mértékletesség az nagyon-nagyon fontos, de a ringatás, a hordozókendő az egy hasznos dolog ilyen szempontból.
Van-e még esetleg valami a tarsolyodban, amit úgy érzed, hogy szeretnél megosztani a kismamákkal?
Igen. Nagyon fontos, a ringatás nem egyenlő a rázással. Van egy videófilm fönt, rá lehet keresni, Ne rázd a kisbabád, ez a címe. Verses, mesés formában mondja el, hogy miért nem szabad megrázni az újszülöttet. A rázás az, amikor a hónalat megfogjuk, és erőteljesen dűből, indulatból megrázzuk a gyermekünket. Ez nagyon-nagyon veszélyes, mert könnyen szakadnak az erek, tehát agyvérzés alakulhat ki következményként, vagy akár halál is, ugye a fej ostorszerű csapódása révén a gerinc sérülhet. Ha úgy érezzük, hogy teljesen betelt a pohár, hogy ezt nem bírjuk tovább elviselni, teljesen normális érzés, rakjuk le a gyermeket az ágyba, csukjuk rá az ajtót, menjünk ki, fújjuk ki magunkat, próbáljunk lazítani, próbáljunk megnyugodni, és csak akkor menjünk vissza, hogyha már megnyugodtunk. Higgyük el, hogy attól, hogy a baba egy pár percig sír a kis ágyban, semmi baja nem lesz, de ettől a mozdulattól nagyon-nagyon súlyos sérülései lehetnek. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy nem rázzuk, hanem csak ringatjuk a gyermeket. A kettő nem ugyanaz.
Én azt gondolom, hogy nagyon sok tanácsot adtál számomra is, új dolgok is hangoztak el a műsorban, úgyhogy tágan körbe jártuk ezt a témát. Biztos maradt még olyan dolog, amiről nem beszéltünk, de szerintem sok hasznos tanáccsal láttad el most a kismamákat, és szerintem nagyon sokan loptak most ötleteket tőled. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok, hogy elfogadtad a meghívásomat, és köszönöm szépen neked, Ildi, ezt a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.